2 Krónika 34, és akkor majdnem két fejezetet fogunk megnézni. De előtte szeretnék imádkozni. Úr Jézus, köszönjük neked a te hűségedet, Uram, te jóságodat, te kegyelmedet, Uram, hogy köszönjük, hogy a szereteted nem fogy el irántunk. Hálásak vagyunk, Uram, hogy ismerhetünk, hogy veled járhatunk ebben az életben. Uram, elveszettek voltunk remény nélkül, de ránk találtál. És milyen nagy kegyelem, Uram, az, hogy a te jóságodból, kegyelemből, hitáltal üdvösséget nyerhetünk. Hogy a menny állampolgárai lehetünk. Hogy már nem vagyunk a harag fiai, Uram, hanem a mennyei atyának a gyermekei. Uram, szeretnénk elváltozni, még jobban hasonlítani a mi Urunkra, Jézusra, és kérlek, Uram, küld a lelkedet, ahogy olvassuk az igédet, ahogy beletekintünk. Hadd lássuk, Uram, meg saját magunkat ebben a tükörben, és hadd formálódjon az életünk a te igazságod által. Uram, tudjuk, hogy a te igéd az élő és ható, és bele tud metszeni a szívünkbe, az életünkbe. Uram, helyre tud tenni dolgokat, amikről akár mi már lemondtunk, hogy ez mindig is úgy volt, mindig is úgy lesz. Kérlek, hogy formáját, Uram, hogy az neked dicsőséget szerezzen, Uram. Hadd legyen az életünk olyan, ami gyümölcsöt terem, és Uram, hogy kedved leled abban a sok gyümölcsön, amit az életünk terem. És köszönöm, Uram, hogy a veled való járás az nem egy erőlködés, Uram, hanem rá bízhatjuk az életünket, a te lelkedre, Uram, Jézus, a te jelenlétedre, és köszönjük, Uram, hogy ez már nem rólunk szól, hanem rólad. Kérlek, áld meg ma is az időnket együtt, és legyen meg a te akaratod. Amen. No, hát 2 Krónika 34, nem fogjuk befejezni, annak ellenére, hogy mondtam, mert szeretnék egy kicsit jobban figyelni erre a fickóra, akiről ma szó lesz, az Jósiás király. Emlékeztek, múlt alkalommal, 2 héttel ezelőtt megnéztünk egy elég zűrös életű királyt, Manassét. Ő elképesztő gonoszságokba ment bele, talán mondhatni ő volt a legrosszabb királya Júdának. Követte a kánaán népek szokásait, Aháb királynak, az izraelitek királyának a példáját, és Isten a kánaániakat is, és Aháb királyt is ítéletre sújtotta, és hát nem várt más Júdára sem. Tehát most Júda azon a ponton van, hogy egy közelgő ítélet fenyegeti őket, amiatt, ahogy éltek, ahogy elutasították Istent. Emlékeztek, hogy milyen megdöbbentő megtérés története van Manassénak, ahogy Isten elhozza az ítéletét, fogságba kerül Manassé, de a nyomorában Istenhez kiált. És Isten meghallja az ő kiáltását, és Manassé megtér Istenhez. Bűnbocsánatot nyer. És milyen bámulatos Isten kegyelme, hogy egy ilyen aljas életű ember, aki a bűnt bűne halmozta, és Isten munkájának ellenállt, egy kiáltása Isten odahajol hozzá, és megbocsátja minden vétkét. Jézus mondta azt, hogy aki hozzám jön, én azt nem küldöm el. Gondoljátok el, hogy mekkora meghívás ez, hogyha azt mondja Isten, hogy aki én hozzám jön, bárki, aki Istenhez jön, Isten nem küldi el. Júda legrosszabb királya volt, megtért, és találkozni fogunk vele a mennyben. Alig várom, hogy megismerjem őt is. Viszont ennek a fajta életvitelnek, ami Júdában van, amit Manassé képviselt, következménye lesz. A bűnnek mindig következménye van. És Isten el fogja hozni babiloni fogságot, ahogy előre beszélt erről. No, hát Jósiás uralkodásához érünk. A kettő között, Manassé és Jósiás között van még egy király. Egy nagyon rövid beszámoló van róla, Ámmon. Ő egy rövid uralkodású király. Semmivel nem volt jobb, mint Manassé a megtérése előtt. Viszont ő nem fordul Istenhez. Milyen érdekes dolog, nem, hogy egy ilyen királynak, mint Ammon, aki mindenéstől elutasította Istent, egy olyan fia fog születni, Jósiás, aki viszont egy Dávid szívű ember, aki majd ragaszkodik Istenhez. Néha azt gondolnánk, hogy egy keresztény családban felnövő gyermeknek, hát biztos ő is majd Istennel fog járni. Hát erre nincs garancia, sem arra, hogyha valaki egy pogány családban nő fel, egy hitetlen családban, hogy ő el fogja utasítani Istent. Például én is egy ilyen családból jövök, ahol Isten sose volt téma, nem volt az érdeklődési körben, és mégis Isten rám talált. És hát imádkozom a gyermekeimért, hogy ugyanez a kegyelem legyen az ő részük, mert nekik is személyesen meg kell térniük, csak akkor ismerhetik meg Jézust, a személyes megváltójukat. Na, Jósiás, képzeljétek el, 8 évesen kerül majd Izrael trónjára, 8 éves, az én Márko fiam 9. És úgy elképzeltem, hogy Márkot megválasztanak Magyarország királyának, egy kicsit egy abszurd lenne, bár gondoljátok egy másodikos fiú, másodikos, harmadikos fiú, akit így megválasztottak Júda királyának, 31 évig uralkodott, és egy kiváló király volt. Azt írja róla a Krónikák könyve, hogy 16 éves volt, amikor elkezdtek keresni Istent. Vannak az ifjünkben 16 éves fiúk, lányok, és én nagyon hálás vagyok értük, hogy ők ilyen szívvel vannak ebben az időszakban, tínédzserként, hogy így vágynak Isten után. Általában a tínédzserek ilyenkor nem arra szánják magukat, hogy Istent keresik, legalábbis látjuk, a többség nem így él. De ez a Jósiás király ekkor kezdte keresni Istent. Vágyott Isten után, és így a szíve elkezdett sóvárogni az Úr után, hogy többet akart belőle ismerni, többet akart belőle tudni, és gondoljátok el, vagy ahogy beszélünk majd róla, ennek az embernek az élete kapcsán ébredés lett Júdában. És erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Ugye most nem tavasz van, de én nagyon szeretem a tavaszt, amikor a tél után, egy ilyen hosszú alvás után a természet újraéled. Elkezdenek hajtani a növények, kizöldülnek a fák, visszatér az élet a természetben, megelevenik minden, és megtelik új erővel a körülöttünk lévő világ. És én azt gondolom, hogy néha hívőként nekünk is szükségünk van erre, hogyha egy időszakot úgy átalszunk, vagy egy időszakban így eltompulunk, a világ ki tudja belőlünk szívni az életet. Lehet ez személyes életünkben, lehet ez a gyülekezet, lehet ez a családi életünk, lehet nemzetként. A világ egyszerűen ki tudja szívni belőlünk az életet, és szükségünk van, hogy így Isten megelevenítsen minket újra. Hogy Isten betöltsön az ő lelkével. Ez fogja átélni Júda, egy ilyen megelevenítő munkáját Istennek. Ha most száraznak érzed a szívedet, és szükséged van ébredésre, akkor lehet, hogy akkor neked fog szólni ez az üzenet. Valakinek a házassága esetleg ilyen állapotban van, vagy a gyermekeiddel való kapcsolatod, vagy magának a családodnak, vagy neked van szükséged erre is. Én azt gondolom, hogy Isten kész ugyanazt megcselekedni ma is, mint amiről ma olvasni fogunk. Az a jó hír Istennek kapcsolatban, hogy ő az ébredések, meg a megelevenítések szakértője. És alig várja, hogy ezért kiáltsunk hozzá. Na, hol kezdődik egy ébredés? Erre nincs recept, és meg sem próbálok erre receptet adni, de én azt gondolom, hogy onnan látva a történelemre a különböző példákat, ez mindig úgy kezdődött, hogy volt egy ember, vagy volt egy csoport, néhány szív, vagy egy szív, akik beleszerettek Istenbe. Mindig innen indult. És mondok nektek egy történetet. Az 1800-as évek végén élt egy Gypsy Smith nevezetű ember, aki egy evangélista volt, és sokat utazott, körbe utazta a világot, és bárhol szolgált, hirdette Isten igéjét, ott mindig kiárat Isten lelke, és egy ébredés indult el. És az egyik nap eljött hozzá egy küldöttség, hogy elhívják ezt a misszionáriust, mondván, hogy el kell jönnöd hozzánk, mert nálunk akkora a lelki sötétség, szükségünk van Isten munkájára, hogy Isten egy ébredést hozzon. Mit tehetünk azért, prédikátor, hogy egy ébredést lássunk? És Gypsy Smith, ez az ember azt mondta, hogy meg tudom nektek pontosan mondani, hogy hol kezdődik el. Menjetek haza, zárjatok be magatokra az ajtót, üljetek le a földre, rajzoljatok magatok körül egy kört, krétával, és kezdjetek el imádkozni megtörtén. Kitartóan, hogy Isten ebbe a körbe hozzon egy ébredést. Mert az ébredés innen indul, belőlünk, velünk, a mi szívünkből. Sokszor szoktunk imádkozni egy ilyen nyomasztó helyzetben, amikor látjuk az országunkat, a városunkat, a barátainkat, a körülöttünk lévő világ állapotát, imádkozunk, hogy Uram, változtass meg ezt, változtass meg azt. És vágyunk arra, hogy Isten valami rendet hozzon, egy újságot hozzon, és pedig igazából ezek a ébredések nem a nem hívőkben indulnak el, hanem bennünk hívőkben. Ez a tűz ott kell, hogy égjen, és amikor nagy erdőtüzek vannak, akkor mindig van egy tűzvédelmi vagy tűzrendészeti szakértő, aki kikutatja, hogy ez a tűz honnan indult. És még a legnagyobb erdőtüzeknek is van egy fészke, egy apró mag, ahonnan az a tűz elindult, és a legnagyobb erdőtüzek is egy apró gyufa lángjával, vagy egy akkora lánggal el tudnak indulni, és kikutatják ezek a szakértők, hogy honnan indult. És ha az ébredéseket így végig tudnánk követni, lenne egy ilyen ébredéstűz szakértő, aki így végig tudna kutatni, akkor megtalálná azt az egy szívet, ami először lángra gyújt, és higgyétek el, hogy ma is Isten ezt megteheti. És miért ne tenné meg a mi szívünkkel ezt? Hogyha kérjük, hogy Uram, ebbe a körbe, amiben én ülök, vagy ebbe a orsátorba, amiben én vagyok, hozz el ébredést, hozz egy tüzet belém. Ma is egy ilyen történetről fogunk olvasni, és még egy történetet mondok, ma lehet, hogy több történet lesz. 1858-ból van ez a történet, amikor ért egy Jeremiah Lambier nevezetű üzletember, aki broker volt New Yorkban. Tehát így a 19. század végén a Wall Street-en dolgozott, és átélte, megtapasztalta, hogy milyen korrupt ez a pénzügyi világ, amiben ő dolgozott, hogy mennyire romlott volt az a világ. És ahelyett, hogy másokat hibáztatott volna, mert könnyen jött benne fel a szívében, hogy hogy élhetnek így az emberek, ő egy fogadalmat kötött Istennel. Hogy amikor dolgozik, és eljön az ebédidő, akkor ő nem ebédelni megy, hanem elmegy imádkozni, elmegy Istent keresni. És kihagyta így az evést, az asztali vicceket, a kollégákkal való nevetgéléseket, és elment imádkozni ebédidőben. És egy évvel később, miután ő elkezdett imádkozni, volt egy tőzsdei összeomlás. Összeomlott a tőzsde 1859-ben, és azon vette észre magát, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozott, akik mindig elmentek ebédelni, amíg ő imádkozott, odajöttek hozzá, és kérdezték, hogy figyelj, nem csatlakozhatnánk mi is a te ima alkalmathoz, hogy mi is imádkozzunk ebédidő alatt. És 6 hónappal később, hogy a tőzsde összeomlott, a New York-i gyülekezetek tömve voltak ebédidőben imádkozó üzletemberekkel. Mert mint egy tűz terjedt el ez, hogy szükségük van arra, hogy Isten tegyen valamit, és 10 000-ek voltak, tehát nem százas számok, hanem 10 000-ek voltak, akik így erre oda szánták magukat, hogy délben imádkoznak. És ez az 1859-es New York ébredés ezzel az egy emberrel indult el. Érdekes, hogy ezt így most így nyomon tudtuk követni, nem mindegyik ébredésnél lehet ez. De szerintem, amit tanulhatunk abból, ebből a történetből, hogy így a magunk szívében kell kérnünk, a magunk szívére kell kérnünk az ébredést. Amikor a Golgota elindult a 60-as években, akkor ez két emberen keresztül történt, a Chuck meg a Kay Smith. És Isten mást is használhatott volna, tehát így ezt a Chuck is tudja, tudta. De igazából képzeljétek, hogy a felesége volt az, aki szívében Isten először elkezdett így munkálni. Mert kitartóan elkezdett imádkozni a hippikért. És közel laktak a tengerparthoz, és ott lógtak ezek a zűrlött fiatalok, akikkel a társadalom nem nagyon tudott mit kezdeni, és a Kay meg imádkozott értük, és a férjének egyszer felvetett, hogy mi lenne, ha meghívnánk őket az otthonunkba. És a Chucky kicsit lehidalt, és akkor elkezdtek együtt imádkozni, és utána már Isten Chucknak a szívét is fölkavart, és meghívták őket a saját otthonukba. És innen indult el egy ébredés mozgalom. Azzal, hogy ez a házas pár kinyúlt, illetve Isten kereste, és kinyúlt így a hippik felé. És mind a mai napig tart az, ami akkor elkezdődött. Mi is bizonyos szempontból ennek vagyunk a része. Gondoljátok el, milyen csodálatos munkát végez Isten. Na hát egy ébredést végez Isten Júdában. Nézzük meg az első két verset, hogy haladjunk a történetben. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr ősének, Dávidnak az útján járt, és nem tért el se jobbra, se balra. Hát 8 éves volt Jósiás, mondom, egy másodikos általános iskolás, amikor uralkodni kezdett, és helyén volt a szíve, úgy járt, mint Dávid. Ezt nem sok királyra mondja el a Biblia. Úgy járt, mint Dávid. Nem tért el Isten igétől se jobbra, se balra. Megszerette Istent. Annak ellenére, hogy milyen felmenői voltak, Ammon, meg Manassé. Ő Istent akarta, és megmaradt az igében, nem tért el tőle se jobbra, se balra. És azt mondja az ige róla, hogy nem volt hozzá hasonló király se előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívvel, mint ő. Így folytatja a történet. Uralkodása 8. évében még ifjúkorában kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a bálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálványoszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, porrá zúzatta és szétszóratta azokat a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait, így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim és Simeon városaiban is, egészen Naftáliig, azoknak a romjain körös körül. Leromboltatta az oltárokat és a báloszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, porrázúzatta azokat, és minden tömjénező oltár darabokra vágatott Izrael egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. Tehát olyan sok mindent nem tudunk 8 éves korától 16 éves koráig, de 16 éves korában elkezdte keresni Istent, mint egy tínédzser. Gondoljátok el, hogy mennyire megdöbbentő dolog ez. Isten mennyire felkavarta az ő szívét, és keresni kezdte Istent, vágyott arra, hogy Istent jobban ismerje. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta hozzáállást keresi Isten bennünk is. Emlékeztek a 2 Krónika 7.14-ben, az az ígéret van ott, vagy az a hozzáállás, amit Isten keres. Vagy amikor az én népem megalázza magát, imádkozik, engem keres, amikor elfordul a bűneitől, akkor én meghallgatom az ő imádságokat, akkor meggyógyítom azt a földet, ahol ők laknak. Hogy Isten erre a fajta szívre vágyik, amit itt látunk most ebben az ifjú királyban, aki így elkezdte keresni Istent. És eltelik 16 éves korától 4 év, és 20 évesen már annyira radikálisan fellép a bálványok ellen, hogy összetöröti a bálvány szobrokat, kiírtja a bálvány imádásnak a helyeit. És nagyon erőteljes szavakat használ itt az ige, azt mondja, hogy leromboltatta, darabokra vágatta, összetörette, porrázúzatta, elégette. Ezek mennyire radikális dolgok. Nem csak felszólalt, hogy ennek nem így kéne lenni, hanem őt Isten nagyon megragadta. Ez alatt a 4 év alatt, miközben csak kereste Istent. Az ő uralkodása alatt ébredés volt Júdában. És szeretném megnézni ezeket az állomásokat, amit látunk, hogy tulajdonképpen hogyan történt ez, milyen folyamaton ment keresztül ez az ország. 8. vers. Uralkodásának a 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Aceljáhu fiát, Maaszjéhu városparancsnokot, meg Joás főtanácsost, Joáhász fiát, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Ezek elmentek Hilkijá főpaphoz, és átadták neki az Isten házának házába begyűlt pénzt, amelyet összegyűjtöttek az ajtót őrző léviták, a Manasséból és Efraimból valók, az Izraelben megmaradottaktól, továbbá a Júdából és Benyámiból valóktól és Jeruzsálem lakóitól. És átadták az úrházánál levő munkások felügyelőinek, hogy azok pedig átadják a munkásoknak, akik az úrházában dolgoztak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz és a helyiség beburkolásához. Mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. Az emberek hűségesen végezték a munkát, Mérári fiai közül Jehát és Obadjáhu léviták, a Kehátiak közül pedig Zekarjá és Mesulám ügyeltek fel rájuk és irányították őket. A különféle hangszerekhez értő léviták pedig a teherhordók élén álltak, és irányították az összes munkásokat mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők és a kapuőrök is. Mivel indult ez a munka, amit elkezdtek? Hogy helyreállították a templomot. A király úgy érezte, hogy a templom nem lehet ilyen állapotban. Manassé és Ammon idején a templomot teljesen elhanyagolták. És ahogy a királyok könyve ír róla, a gerendázat elkorhadt, a falak meg tele voltak repedésekkel és lukakkal. Korhadt volt az az épület. Le volt romolva Isten háza. És azt mondta ez a király, Jósiás, hogy ez nem maradhat így. A templomot rendbe kell tennünk. És pénzt és energiát fordítottak rá. A templom egy nagyon fontos része az ószövetségi képnek, amit itt látunk, ahogy a zsidók Istenhez jöttek. Ez volt az a hely. De az új szövetség már nem a templomra fordítja a figyelmet, mert azt mondja, hogy mi vagyunk a Szentlélek templomai. Ő rólunk beszél így. És azt gondolom, hogyha szeretnénk egy ilyesfajta megújulást az életünkben, mint akkor látunk Josiás idején, akkor gondot kell viselnünk arra a templomra. És itt nem a testünkről beszélünk, hanem a mi lelki járásunkra Istennel. Azt mondja Péter levele, hogy ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Lehet, hogy magadat nem egy ilyen lelki kőnek képzeled, de most egy picit játszol a gondolattal, hogy egy lelki kő vagy egy épületben. És ahhoz, hogy ez az épület rendben legyen, minden kőnek a helyén kell lennie. Ha egy kő nincs a helyén, akkor meggyengíti azt a követ, ami fölötte áll, vagy mellette áll, akkor áll erősen a fal, hogyha a kövek mind a helyükön vannak. Te egy kő vagy Isten házában. És akkor nem lesz repedés meg rés ezen a falon, hogyha te a helyeden vagy. Azt mondja az Efézusi levél, akiben ti is együtt épültök föl Isten hajlékával, Szentlélek által. Isten kell, hogy felépítsen minket, ez így egymás mellé illesztve. Az ébredés az mindig Isten munkája. Erre nem lehet egy receptet írni, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt csináljuk, akkor Isten ébredést hoz. Ez mindig Isten szuverén munkája. De az is elmondható rá, hogy mindig szeretetben megy végbe. Amikor az emberek úgy döntenek, hogy a köztük lévő repedéseket, meg tátongó szakadékokat betömik. Amikor Isten munkájaként ezek az elválasztó dolgok a közöttünk, ezek a repedések, ezek a korhadások, ezek helyreállnak a szeretet légkörében. Amikor azt mondjuk, hogy én megbocsájtok neked, kérlek, bocsáss meg nekem. Az ébredés egyik jele az, amikor Isten meggyógyítja ezeket a megtört kapcsolatokat. És lehet, hogy ezért kéne imádkoznod, hogy Uram, gyógyítsd meg az én megtört kapcsolataimat. A 60-as évekből, az előbb beszéltem már így a hippi mozgalom kapcsán, akkoriban a hippik és a társadalom többi része között egy óriási szakadék tátongott. A hippik is bizalmatlanok voltak a nem hippikkel, és a nem hippik is a hippikkel. Tehát volt egy ilyen szakadék, ami úgy oldottak meg, hogy elkülönültek egymástól. És amikor elindult ez a munka Costa Mesában, a Chuck meg a Kay kapcsán, akkor Isten elkezdte begyógyítani ezt a rést. Mert amikor Isten lelke kiárat, megtértek hippik, meg megtértek nem hippik. És kijöttek az újságírók fotózni, meg interjút készíteni a Costa Mesai Golgotában, mert látták, hogy egy üzletember nyakkendőben együtt dicséri Istent, és mellett áll egy hosszú hajú hippi rongyos nadrágban. És egyszerűen ez egy sokkoló kép volt az akkori Amerikában. De Isten egyszerűen áthidalta ezt a rést. Egyszerűen az, ahogy Isten lelke kiárat, nem számított ez a probléma már, és begyógyult ez ami elválasztotta őket. Isten lelke kiárat. Lehet, hogy ezért kéne imádkoznunk, hogy így a szeretet légköre legyen jelen, hogy ne legyenek közöttünk ilyen repedések. A második dolog, az pedig itt a 14. verstől látjuk, amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkiá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkiá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak, összeszedték az úrházában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek, meg a munkásoknak. És jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Tudjátok, mi történt itt? Elkezdték rendbe rakni a templomot, kipakolták a bálvány szobrokat, meg ami nem volt odavaló, kivitték a szemetet, összesöpörtek, és megtalálták a Biblia egyik példányát. Megtalálták a mózesi tekercseket, megtalálták a proféták írásait, megtalálták a Bibliát. Nem a mi Bibliánkat, mert ugye az új szövetség az ő könyvüknek nem volt része, de megtalálták Isten szavát. És ez azért volt megdöbbentő, mert azt gondolták, hogy már nincs belőle meg egy példány sem. Manassé és más királyok módszeresen írtották Isten igéjének másolatait. Nem volt akkora bőség, hogy mindenkinek a polcán állt egy. Nagyon értékesek voltak ezek a kópiák, a másolatok. És Manassé úgy gondolta, hogy ezektől meg kell szabadítani Izraelt. És egy óriási felfedezés volt, amikor megtalálták Isten igéjét. Azt mondanánk erre, hogy hát ez ma nem történhet meg, hiszen itt van a telefonon a Biblia, meg ott van a polcomon három fordítás, hogy ma már nem lehet a Bibliát eltávolítani. Pont attól, hogy ennyire könnyen nálunk van, tud nagyon távol kerülni tőlünk. Mert azt gondoljuk, hogy ha ott van a zsebemben, akkor közel van hozzám. Pedig Isten igéje akkor van közel, ha az a szívünkben van. És lehet, hogy néha nekünk is így meg kell találnunk Isten igéjét, hogy Uram, én szeretném, hogy újra olyan fontos legyen Isten igéje nekem, mint egykorom volt. Hogy ezzel kezdjem a napjaimat, hogy mielőtt bekapom az első falatot, szinte a lelkem sóvárogva vágyjon Isten szava után, az ő kenyere után. Isten igéje elveszett a templomban, és gondold el, hogy milyen az, amikor ma történik ez meg, amikor eljön valaki a templomba, a gyülekezetbe, Isten házába, és ott nem Isten igéjéről van szó, Lehet az egyáltalán Isten gyülekezete? Azt mondja az Apcsák 2.42, hogy a gyülekezet négy alappilléren állt. Az apostolok tanításán, az imádkozáson, az úrvacsorán és a közösségen. Hát lehet úgy gyülekezetet, Isten házát építeni, hogy ezekből az egyik hiányzik. Ha lelki szárazságot élsz meg, akkor lehet, hogy újra Isten igéjét kéne közelengedni magadhoz. Ott van az életedben Isten igéje, ahol lennie kell. Ennek a nagy munkának, amit Isten Júdában végzett, része volt az, hogy újra megtalálták Isten igéjét. És elkezdte olvasni a király, elvitték a királynak, nézd, mit találtunk. És lehet, hogy életében először látta Isten igéjét. Egyszer egy kisfiú mondta ezt így az anyukájának, hogy anyu, az a Biblia, amit te olvasol, biztos sokkal érdekesebb, mint amit apu olvas. Miért, kisfiú? Mert te sokkal gyakrabban olvasod. Így lehet, hogy újra így föl kéne fedeznünk Isten igéjét, hogy az friss legyen a szívünknek. És így lehet, hogy ebben kéne ébredést hoznia Istennek az életünkbe. Isten igéje élő és ható. És ha valaki beengedi az életébe, akár egy éves keresztény, 10 éves keresztény, 20, 30, 50, Isten igéje elkezd erőteljesen munkálkodni, és nem marad az ember ugyanaz. Legyünk éhesek újra Isten igéjére. És nézd meg a 19. vers, amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Elkezdte olvasni az igét, és nézzétek meg, hogy reagál. Megszaggatja a ruháját. Minek a jele volt ez a megszaggatás? Izraelben ez a megszomorodásnak, a mély gyásznak a jele volt. Ha valaki nagyon megrendült valamitől. Miért rendült meg Josiás? Mert ráébredt Isten igéje tükrében, hogy nem volt a helyén az élete. Hogy mennyire félresiklott. És megtöltötte fájdalommal a szívét. Azt mondta, hogy Uram, én nem vagyok rendben. Csak akkor tudhatjuk az életünkben, hogy elvétjük a célt, hogyha tudjuk, hogy mi a cél. De honnan tudjuk, hogy mi a cél? Mi a helyes élet, amire Isten hív? Ezt látjuk Isten igéjéből. Azt mondja a Jakab, hogy ez a szabadság tökéletes törvénye, amiben az ember beletekint, akkor helyes dolgokat lát. De mekkorát téved az az ember, aki beletekint, és utána elfelejti, amit látott. Ne csak hallgatója, hanem cselekvői is legyetek Isten igéjének, mondja ott Jakab. Josiás kézbe vette Isten igéjét, és mint a szíven találta volna. És megszaggatta a ruháját. És azt gondolom, hogy ez a megszomorodása miatt volt, a saját bűnei miatt. Én mostanában kérem Istent, hogy engedje, hogy újra a szívem olyan puha legyen, hogy Isten igéje szíven tudjon találni. Mert nem Isten igéjével van baj, hanem néha az én szívem annyira kemény. És így imádkozom, hogy Uram, kérlek, változtass meg formáját. Isten irgalmaz. Isten olyan helyre hoz ébredést, ahol van a bűnök miatti megszomorodás. Már ez is az ő munkája. Hogy amikor ránézünk az igére, azt mondjuk, hogy nem vagyok a helyemen, Uram, kérlek, tegyél rendbe. El akarok fordulni ettől az élettől. És így folytatódik. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdónnak, Miká fiának, Sáfán kancellának és Ászájának, a király udvari emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. Ugye megtalálja a király Isten igéjét, elkezdi olvasni, és nem pontosan érti, hogy ezek hogyan vonatkoznak rá. És azt mondja, hogy elküldött ő ezért, azt mondta, hogy menjetek és kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám nézve. Ez annyira jó dolog, amit itt olvasunk. Olvas valamit az igében, és nem azt mondja, hogy Uram, ez tetszik, vagy azt, hogy ez nem tetszik, na, imádkozzunk és menjünk a dolgunkra, hanem azt mondja, hogy Uram, amit most olvastam, ez hogyan vonatkozik rám? Mit kezdjek ezzel? Miért írtad ezt le nekem? Josiás hallotta az igét, és azt kérdezte, hogy hogyan alkalmazom azt, amit olvastam. Nem csak arra van az ige, hogy az elménket, vagy a szívünket így megcsiklandozza, hanem hogy megváltoztasson. Hogy megkérdezzük ugyanezt a kérdést, hogy hogyan alkalmazom azt, amit olvasok. Isten azt szeretné, hogy tanítványok legyünk. Ez jelenti a tanítványság, hogy Isten lelke tanít minket. Akarsz mélyebbre menni az Úrral? Hát ezt hívják tanítványságnak. Akár tedd fel ugyanezt a kérdést Istennek, az olvasott ige alapján, hogy Uram, mit szeretnél, hogyan változzon az életem? Hogyan alkalmazzam ezt az igét? És képzeljétek el, hogy az a fa, aminek mélyebbre mennek a gyökerei, annak az ágai magasabbra nyúlnak. Uram, segíts nekem mélyebbre gyökerezni benned. És az ágaink akkor magasabbra nyúlnak, több gyümölcsöt terem az életünk. Jézus elhívott minden egyes testvéremet, titeket, engem, hogy tanítványok legyünk. Sőt, azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá másokat. Tanítvány vagy, aki keresi Istent, aki többre vágyik az Úrból. Nagyon tetszik az, amikor ezt látom bennetek. Ne legyünk langyosak, ne elégedjünk meg azzal, hogy ameddig Isten már elhozott. Uram, mélyebbre akarunk menni. Uram, növekedni szeretnénk. Látni szeretnénk azt, hogy te többet tudsz tenni az életünkben és rajtunk keresztül. Josiás elküldi a követeit, nézd meg, 22. vers, a prófétához. Ekkor elment Hilkiá és ezeket a és akiket a király elküldött, Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tokhat fiának, Haszrá unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége. És Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat, az átkokat, amelyek megvannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy kérdezzetek meg az Urat. Ezt mondja Izrael Istene, az Úr, azokról az időkről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruháidat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgattalak. Így szól az Úr. Őseid mellé fognak tétetni, békességben kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira hozok. Ezt vitték, és megvitték a választ a királynak. Josiás elküld követeket a prófétához, hogy kérdezzék meg Isten üzenetét. És milyen fura dolog ez, nem? Hogy elindul egy nagyon jó munka, helyreállítják a templomot, megtalálják Isten igéjét, elkezdik keresni az Urat, és akkor Isten válasza az, hogy eljön az ítélet. Hogy el fog jönni az az átok. Most gondoljatok el, hogyha valóban elindult egy ébredés, elindult az emberek Istenhez felé fordulása, akkor miért mondja ezt Isten? Van egy olyan törvény, ami egy lelki igazság. Az Új Szövetségben még egyértelműbben látszik, ez a vetés-aratás törvénye, a Galata 6-ból, hogy amint vet az ember, azt aratja. Hogyha valaki a testnek vet, akkor testből arat, ha valaki a léleknek vet, akkor lélekből arat. És amit Isten mond, az egyszerűen ennek mentén van. Több mint 100 éven keresztül Izrael Isten ellen ment. Júda is. A testnek vetettek, bálvány áldozatba, bálvány imádásba süllyedtek. És Isten el fogja hozni azt, ami ennek a következménye. Fogságba fognak menni. De, figyelj rám, ez nem jelenti azt, hogy ez az ébredés nem megy végbe. Én azt gondolom, hogy a jelen világunk is egy hasonló állapotban van. Bálványimádásban növekszik. És el fog jönni az ítélet. El fog jönni az, hogy Isten visszatér, és megítél élőket és holtakat. De ez nem jelenti azt, hogy addig nem történhet meg egy ébredés. Hogy Isten nem hozhat egy nagy lelki megújulást erre a helyre. El fog hozni Isten egy nagy nyomorúság időszakot, amikor kijönti a haragját egy olyan világra, aki elutasítja Jézust, a megváltót. De addig én szeretnék látni egy ébredést. Én addig szeretném látni, hogy a szívünk megtelik tűzzel Isten iránt. És a városunkból sokan megtérnek, a családunkból Istenhez fordulnak. Én ezt szeretném addig látni. Ez nem mond ellent annak, ami előttünk áll. Sőt, azt gondolom, hogy Isten még azért vár az ítélet eszközeivel, hogy kegyelmezhessen sokaknak. Hiszen az Isten nem azt szeretné, hogy az ember elveszten, hanem hogy sokan, mindenki üdvözüljön. A király összegyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, azután fölment az úr házába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják. És teljesítik a szövetség igéit, melynek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak, és Jeruzsálem lakói az Istennek és őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Josiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Itt elindul egy látható változás ezeknek az embereknek az életében. És amikor egy ébredés történik valakinek a szívében, az azt mondták, hogy ez még nem feltétlenül látható. De előbb-utóbb megmutatkozik az életében, ahogy él, ahogy dönt, amiket csinál. Ezek az emberek felállnak és szövetséget kötnek Istennel. Előbb-utóbb egy ilyen ember életében megmutatkozik az, hogy ő Istennel jár. Én azt gondolom, hogy ez nem azért csinálták, mert ez menő volt, vagy ehhez volt kedvük, hanem mert vágytak Isten után. És amikor Isten egy ilyen ébredést hoz, ott már nincs ez a dolog, hogy ez más mit fog szólni, meg hú, most ez a menő dolog. Akkor egyszerűen természetes lesz dicsőítés közben, valaki fölteszi a kezét. Természetes lesz, hogy valakit Isten megérint, akkor letérdel. Nem azért, hogy más mit fog szólni ezért, hanem mert Isten lelke szabadon munkálkodik. Vagy hogy valaki elmegy sétálni Istennel. Nem azért, mert más látja, nem érdekli, hogy más látja. Vágyik Isten után. És megéli azt az őszinte, valódi, személyes kapcsolatot Istennel. Lehet, hogy benned is érik ez a lépés. Legalábbis ez a vágy növekszik benned. Uram, hozz ébredést az én életembe. Én azt gondolom, hogy újra szükség van arra, hogy mi úszunk az ár ellen. És ez nem úgy működik, hogy összeszedjük az erőnket, és akkor hajrá, hanem ez Istennek a munkája. 1. Korintus levél 16. vers részében van ez a vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Az első királyok könyvében ugyanez van. Legyetek erős, vagy légy erős, légy férfi. És most férfiakhoz szólok hozzánk, hogy nekünk így külön szól ez a felhívás, hogy legyünk erősek, legyünk férfiak. Vezessük mi a gyülekezetünket lelkileg így, hogy kérjük, Uram, kezd az ébredést velünk. Hadd legyünk mi férfiak a helyünkön. Férként, apaként, egyáltalán férfiként. Hadd vezessük Isten népét jól. Itt a végén még azt olvassuk a fejezet végén, hogy eltávolítottak minden bálvány áldozati helyet Izraelből, Júdából, és mindenkit arra köteleztek, hogy az Úr szolgálatába álljon. Olyan érdekes, mert ezzel indult a fejezet. Emlékeztek, hogy 16 évesen Josiás eltávolította ezeket a szobrokat. Én azt gondolom, csak egy személyes vélemény, hogy az egy kicsit más volt ott az élet elején. Az egy ilyen ifjú hév volt. Fú, akkor szabaduljon meg ezektől. Ez viszont már Istennek a munkája. Én azt gondolom, hogy az elején még ilyen forró szívvel, fejjel távolítsunk el mindent, és mennyire jól tette, hogy tette. De az igazi megváltozott élet, az sose a mi erőfeszítésünk, az mindig Istennek a munkája. Egy válasz arra, hogy mennyire szeret minket. Amikor Isten mozdul, akkor erre mindig az a válasz. Az a válasz jöhet Isten népétől, hogy elfordul a bűntől. Mindig Isten lép először. Mindig Isten nyúlik ki. És erre válaszolhatunk, Uram, Látom, hogy mennyire szeretsz. Látom, hogy mekkora a kegyelmed. Rendben van, akkor elfordulok ettől. Akkor megtérek ebből a bűnből. 1904-ben történt, egy nagy ébredés volt Walesben. Lehet, hogy olvastál már róla. Egy fiatal szénbányász, Evan Roberts, életét Isten megérintette. Akkoriban a bányászok úgy beszéltek, hogy, nem idézem, káromkodás volt minden szavuk. Ő is egy tanulatlan ember volt, aki egyáltalán nem értett az ékes szóláshoz. Még rendesen angolul se tudott beszélni. De Isten megérintette őt, lángra gyújtotta a szívét, és elkezdte hirdetni Isten igéjét. Elkezdte olvasni az igét, és elkezdett beszélni a kollégáinak Isten igéjéről. És az emberek szíve elkezdett meglágyulni Isten felé. És oly mértékben megváltoztak Isten igéjének a munkája kapcsán, hogy 1905-re, egy évvel később a környék összes kocsmáját bezárták. De nem azért, mert Istennek nem tetszik ez. Azért, mert nem volt vendég. Senki nem ment ezekre a helyekre már. Az, hogy a szívük megváltozott az embereknek, az nem a törvény munkája volt, hanem Isten munkája. Isten megváltoztatta őket. Még ezt a következő fejezetet szeretném nektek elolvasni, a 35-öset egybe, illetve a 19. versig olvasom. Jó, tehát így a feléig. Josiás páskát is tartott az Úr tiszteletére Jeruzsálemben, és levágták a páska bárányt az első hónap 14. napján. Szolgálatba állította a papokat, és buzdította őket az úrháza szolgálatára. A lévitáknak pedig, akik egész Izrael tanítói voltak, és az Úrnak voltak szentelve, ezt mondta. Helyezétek el a szent ládát a templomban, amelyet Salamon, Dávid fia, Izrael királya épített. Nem kell többé a vállatokon hordoznotok. Most már isteneteknek, az Úrnak és népének, Izraelnek szolgáljatok. Készüljetek családonként és beosztásatok szerint Dávidnak, Izrael királyának az írása szerint, és fiának, Salamonnak az előírása szerint. Álljatok föl a szentélyben úgy, hogy testvéreiteknek a nép családjaival, a csoportjai szerint legyenek a lévita családok osztályai. Vágjátok le a páska bárányt, miután megszenteltétek magatokat, és készítsétek el testvéreiteknek, teljesítve az Úrnak Mózes által adott rendelkezését. Josiás ajándékozott a népnek, mindenkinek, aki ott volt, juhokat, bárányokat és kecskéket. Mindezeket a páskához szám szerint 30 000-et. Továbbá 3 000 szarvasmarhát. Ezek a király országából valók voltak, vezető emberei pedig önkéntes ajándékot adtak a népnek, papoknak és lévitáknak. Hilkéjá, Zekarjáhu és Jehiel, Isten házának a felügyelői 2600 páskabárányt és 300 szarvasmarhát adtak a papoknak. Konanyáhu és testvérei, Semajáhu és Netanél, továbbá Hasabjáhu, Jehiel és Jozábád, a léviták vezető emberei 5000 páskabárányt és 500 szarvasmarhát ajándékoztak a lévitáknak. Miután a szolgálatra előkészültek, helyükre álltak a papok, a léviták és beosztások szerint, ahogyan a király megparancsolta. Majd levágták a páskabárányt, és a papok hintették a vért, a léviták pedig lehúzták a bőrt. Külön választották az égő áldozatra való állatokat, és a nép családjainak adták csoportonként, hogy vigyék oda az Úr részére, ahogyan megvan írva Mózes könyvében. Ugyanígy jártak el a szarvasmarhákkal is, és megsütötték a páskabárányt előírás szerint, a szent adományokat pedig megfőzték fazekakban, üstökben és lábasokban, és gyorsan kiosztották az egész népnek. Azután maguknak, a papoknak készítették el, mert Áron fiai, a papok éjszakáig az égő áldozatoknak és kövérének a feldolgozásával voltak elfoglalva. Ezért a léviták készítették el maguknak és Áron fiainak, a papoknak is. Ászáf fiai, az énekesek is a helyükön voltak Dávidnak, Ászáfnak, Hémánnak és Jedutunnak, a király látnokának a parancsa szerint. Kapuőrök is ott voltak minden kapunál. Nem volt szabad eltávozniuk a szolgálatból, ezért testvéreik, a léviták készítették el nekik. Így rendezték el mindenben az Úrnak szóló Isten tiszteletet, azon a napon megtartották a páskát, és feláldozták az égő áldozatokat az Úr oltárán Jósiás király parancsa szerint. Megtartották tehát az ott levő izraeliek a páskát, abban az időben meg a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben Sámuel prófita ideje óta. Izrael királyai közül senki sem tartott olyan páskát, amilyent Jósiás tartott a papokkal, lévitákkal, az egész Júdával, az ott lévő izraeliekkel, meg Jeruzsálem lakóival. Jósiás uralkodásának a 18. évében tartották meg ezt a páskát. Ez az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni itt Jósiás életéből, és abból az ébredésből, amit Isten végzett Júdában, hogy megtartották a páskát. Helyreálltak abban, hogy amit Isten parancsolt. Ez egy olyan ünnep volt, amit Isten parancsolt, hogy évről évre ünnepeljenek meg, az egyiptomi szabadulásra emlékezve. De az előtte való királyok elfelejtették, elvetették, elutasították. Nem tartották több mint 100 éve azt, hogy megemlékezzenek Isten szabadításáról. És amikor az ébredést Isten elindította, akkor újra helyreállt a páska. Újra helyreállt az emlékezés. Nekik arról szólt ez, hogy kijöttek az egyiptomi fogságból, de mi tudjuk, hogy a páska ennél sokkal többről szól. A páska egy előremutató ünnep volt arról, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus tett. Mert ő a mi húsvéti bárányok, ő a páska bárány. Az ő vére az, ami fel van festve egy embernek az életére, akkor megmenekül a kárhozattól. Akkor meg van mosva a bűneiből. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Isten helyreállítsa az életünket, egy ébredést indítson el a szívünkben, akkor vissza kell térnünk arra, hogy emlékezünk arra, amit Jézus Krisztus tett értünk. Ennek van egy rendelt része számunkra, amikor összegyűlünk, hogy úrvacsorát veszünk. Jézus mondta azt, hogy amikor összegyűltök, akkor emlékezzetek meg arról, amit én tettem, értetek. A mi páskánk az úrvacsora, ahol megemlékezhetünk arról, amit Krisztus tett értünk. Én érdekes, hogy amikor Isten ébredést hoz, akkor erre fordul a figyelem. Akkor a figyelem nem rajtunk van, hanem Krisztuson van. Nem azon van a figyelem, hogy mi mit csinálunk, hanem azon, amit ő tett értünk. A mi üdvösségünk hitáltal kegyelemből van, abból, amit ő tett értünk. Ez nem a mi cselekedeteinkért van, hanem ez Isten ajándéka, hogy senki ne dicsekedjék. Újra visszanézhetünk arra, ami 2000 évvel ezelőtt történt, amikor a mi megváltónk ártatlanul függött a kereszten. Felszegezve a mi bűneinkért, majd felkiáltott, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a megváltás, ez már nincs mit hozzátenni. Gondoljátok el, hogy milyen nagy dolgot vitt véghez a mi Urunk. Ez a kegyelem üzenete. És erre kell, hogy épüljön a mi életünk is, meg az, amit Isten tesz a gyülekezetben. Uram, hozz ébredést a szívünkbe. Legyen több bennünk Jézusból, és kevesebb belőlünk. Lehet, hogy csak le kéne ülnünk Jézus elé, és megemlékezni arról, amit ő tett értünk. Ez nem egy recept, amiről ma beszéltünk, de mindenképpen ismérvei annak, amikor Isten ébredést hoz egy helyre. Fogsz egy kört rajzolni az életed körül? És nem kell ehhez hazamenni, leülni a földre és egy krétát rajzolni, de lehet, hogy az kell. És azt mondja, hogy Uram, hozz egy ébredést erre a helyre. Hozz ébredést ebbe az emberbe, aki itt ül előtted. Kérdezd meg akár ma Istent, az Urat, hogy melyik az ebből a hétből, amiről ma beszéltünk, amiben formálódni, változni kell. Ahol egy újulás, egy megújulásra van szükség. Lehet, hogy mind a hét. Hogy Isten begyógyítson megtört kapcsolatokat. Hogy megtaláljuk az igét újra. Hogy az ige kapcsán megkérdezzük, hogy Uram, mit szeretnél tenni? Hogy keressük Isten az alkalmazás miatt. Vagy hogy megemlékezzünk arról, amit Krisztus tett értünk. Szerintem Isten ma is vár Jósiásokra. De Jósiás olyan ember volt, mint te vagy én. Aki Neki eljött egy pont az életében, amikor azt mondta, hogy én most az Urat szeretném keresni. Neki ez 16 évesen volt. Hát gondolom, hogy mindegy, hogy ez mikor történik. 16, 46, 56. Elkezdte keresni Istent, és Isten válaszolt neki. Az, hogy Isten ébredést hoz, erre nincs recept. De azt tudom, hogy Isten ébredést akar hozni. Alig várja, hogy lássuk, hogy mit tud tenni ma. Én azt gondolom, hogy szükségünk van rá. Személyesen is. Gyülekezetként is. A nemzetünkben is. Európában is. Úr Jézus, kérjük, hogy vésd a szívünkbe ezt, amiről ma beszéltünk. Köszönjük ezt az embert, Jósiást. De tudjuk, Uram, hogy igazából ez a te munkád volt. De Uram, szeretnénk válaszolni arra, amit végzel a szívünkbe. Érezzük, hogy gerjesztesz fel minket. Hogy van bennünk egy ilyen, egyrészt egy megszomorodás dolgok miatt, de másrészt meg egy vágy, Uram, hogy lássunk egy ébredést az életünkben. Lássunk egy ébredést az országunkban. Uram, kérlek add, hogy ha valamelyik terület a mai említett hétből, Uram, különösen aktuális, akkor az ne hagyjon minket nyugodni. Szeretnénk odaülni eléd, akár így most is, és kérni, hogy hozz ébredést az életünkbe. És látjuk, Uram, hogy nem csak egy fellángolás történt Jósiás életében, hanem 16 évesen elkezdte keresni a te arcodat, és 4 évvel később, 20 évesen látjuk, hogy először volt egy erőteljes válasz. És ez nem biztos, hogy 4 év, lehet, hogy 4 hét, lehet, hogy 4 hónap, lehet, hogy 4 év, lehet, hogy 40 év. De Uram, mi szeretnénk részesei lenni annak, amit te tenni szeretnél. És add, hogy el tudjuk kezdeni ezt, amit Jósiás is. Hogy leülünk eléd, megalázzuk magunkat, és keressük a te arcodat. Szükségünk van rád. Köszönöm, Uram, hogy kiálthatunk hozzád, Uram, segítségül hívhatunk téged, hogy odaadhatjuk az életünket neked, hogy te vágysz, Uram, közel jönni hozzánk, mélyebbre vezetni minket, tanítványát tenni. Uram, hogyha van olyan terület a szívünknek, ahol megfáradtunk, elfáradtunk, elcsüggettünk, oda hozz egy új tüzet, kérlek. Ahogy a természet meg tud újulni minden tavasszal, kérlek, hogy újíts meg minket most. Újíts meg minket most a te lelked által. Hogy több legyen bennünk belőled, és kevesebb belőlünk. Köszönöm a te igédet, Uram. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy velünk most is. Jézus nevében. Amen. Amen. Na hát, most már tényleg csak egy fejezet maradt, azt már nem fogom ketté vágni. Tehát így jövő héten Isten úgy akarja, és még élünk, akkor be fogjuk fejezni a Krónikák könyvét, és utána induktív biblia tanulmányozás lesz. Csütörtökönként.